Sziasztok, ez itt a Vobcast, egy műsor az életről, a fotósok szemén keresztül. A 28. adás vendége Einspach Gábor műkereskedő, művészettörténész, Magyarország egyik legismertebb galéria tulajdonosa. Gábor szakmai pályafutását az akkori műkereskedelmi piac meghatározó alakjánál Kovács Dezsőnél kezdte, 1995-től a Belvárosi Aukciósház ügyvezetőjeként tevékenykedett, majd a 90-es évek végétől, mint a kulturális javak igazságügyi szakértője is egyengette karrierét. A 2000-es évektől rendszeresen tanított a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, 2003-ban pedig Topor Tündével és Winkler Nórával megalapította az azóta is virágzó Art magazint. Szoros együttműködésben dolgozott Kiesselbach Tamással, a magyar műkereskedelem meghatározó alakjával, akivel közösen létrehozták az első magyar festmény- és műtárgyszakértő irodát, később pedig az Art Plus Text galériát, amely a hazai piac egyik legfontosabb szereplőjévé nőtte ki magát. Beszélgetésünk három nagyobb részre bomlik. Az első részsel az volt a célom, hogy Gábor segítségével kicsit közelebb hozzalak titeket a műkereskedelem, műgyűjtés és a galériák világához, tehát alapfogalmakat tisztáztunk, a galériai működés részleteit ecsetelgettük. A második részben Gábor személyes történetéről beszélgettünk, elemeztük pályafutásának sarokpontjait, sikerének titkát. A műsor végét pedig egy rendkívül bensőséges témának szenteltük. Gábor őszintén mesélt nekünk a rákbetegség elleni harcáról, és arról, hogyan volt képes az esélyek ellenére felülemelkedni a betegségen, és mit tanult ebből az élményből. Története egyszerre inspiráló és elképesztően tanulságos. Mielőtt belevágnánk, a Vobcastet támogatni is lehet. Ha szeretnéd és megteheted, te is hozzájárulhatsz a műsor készítéséhez, Patreonon és egyszeri átutalással is. A részleteket megtaláljátok a leírásban. Ajánlom továbbá a Wonders of Photography és a Wonders of Painting oldalaimat Facebookon és Instagramon, az első a fotoművészet, a második a festészet területéről hoz nektek napi inspirációt. Na de vágjunk is bele, hallgassátok szeretettel az Einspach Gáborral készült adást. Szia Gábor, sok-sok szeretettel köszöntelek a Vobcastben.
Szia!
A mai műsorra két célom van. Az egyik, hogy a segítségeddel bevezessük a hallgatókat a műkincspiac és a galériák világába. A másik pedig, hogy egy kicsit jobban megismerjünk téged, vagyis az embert, aki a szakértői lepel alatt látható. Úgyhogy vágjunk is bele, és kezdjünk néhány alapfogalom rövid és tömör tisztázásával, és később megvizsgálunk összetettebb kérdéseket is. Először is, mit nevezünk műkincsnek vagy műtárgynak?
A műkereskedelem az kulturális javakkal foglalkozik, főleg amióta az Európai Unióba beléptünk, és ennek van egy nagyon pontos törvényi definíciója. Tulajdonképpen ide tartozik, leegyszerűsítve a dolgot, az összes művészeti alkotás, beleértve a képzőművészetet, az iparművészetet, a fotoművészetet, hogyha már itt vagyunk, de még a népművészetet is. Tehát, hogy a műkereskedelem az inkább kulturális javakkal foglalkozik, és nem műtárgyakkal vagy műkincsekkel, ugyanakkor nyilván a köznyelv pedig ezt szereti használni, de ennek nincsen pontos definíciója.
Ugye ezek adásvételére szolgál a műkincspiac. Kik ennek a szereplői?
Azon a területen, ahol én dolgozom, vagyis a háború utáni és kortárs műkereskedelem, az alapvető szereplője a művész, a galéria, szereplője a kritikus, a sajtó, a művészettörténész, a kurátor, szereplője a múzeum, és természetesen szereplője a gyűjtők, és ma már egyre inkább szereplője a befektetők.
Mi a galériák szerepe és létjogosultsága a műkincspiacon?
A galériák képviselik a művészeket, és a galériák juttatják el a művészeket vásárokra. A galériák biztosítanak rendszeres bemutatkozási lehetőséget azoknak a művészeknek, akiket képviselnek és akikkel együtt dolgoznak. A galériák feladata, hogy eljuttassák a műveket közgyűjteményekbe, vagy fontos magángyűjteményekbe. Fontos feladata a galériának, hogy megjelentessen publikációt a művészről, akár monográfiát, akár az egész életét átfogó nagy monográfiát. Számos olyan feladata van, ami a művész életébe nem fér bele, vagy amihez a művésznek nincsen tehetsége, ideje. És természetesen a galéria feladata az is, hogy a művész alkotói körülményeit megteremtse, vagyis hogy értékesítse a műveket a piacon, és ezáltal bevételt termeljen nem csak a saját működésére, hanem a művész további munkájának a fedezésére is.
Nézzük meg a te konkrét példádat. 2021-ben nyitottad meg az Ansbach Fine Art and Photography-t, amelynek portfóliójában nem csak a festészet, hanem a szobrászat, a kerámia és a fotográfia remeke is megtalálhatók. Előtte az Art Plus Text Budapest galéria vezetője voltál 2014-től 2019-ig. Ezt a galériát Kizelbach Tamással együtt hoztátok létre, akivel egyébként már közel 20 évre nyúlik vissza az együttműködésetek. A galéria vezetésben tehát jó néhány év tapasztalat van már a hátad mögött. Neked személy szerint galéria tulajdonosként mik a feladataid?
Az én feladatom az, hogy a galériának a programját összeállítsam, és nyilván az is az én feladatom, hogy a galéria működésének a feltételeit folyamatosan biztosítsam. Legyenek olyan kollégáim, akik ki tudják a vevőket szolgálni, akik karbantartják a weboldalunkat, akik a vásárokon képviselik a galériát, akik a gyűjtőkkel tartják a kapcsolatot. Tehát ezerféle dolog van, hogy ezeket a körülményeket én biztosítsam. Azt is, hogy meleg legyen a galériában, legyen rendes világítás. És nyilván az is az én feladatom, hogy azoknak a művészeknek, akikkel együtt dolgozom, azoknak a megfelelő reprezentációt nyújtsam.
Tehát ez egy rendkívül összetett feladat. Te személy szerint melyik részét szereted a legjobban?
De amikor ezt a galériát megcsináltuk, azért az nekem nagyon fontos szempont volt, hogy jól érezzem magam abban a környezetben, amit megteremtettünk. Én nagyon szeretem, hogyha olyan emberekkel vagyok körülbelül, akikkel szívesen töltöm az időmet. Ezért nem dolgozom nagyon sok művésszel, hogy legyen személyes kapcsolat benne, hogy legyen idő odafordulni feléjük, beszélgetni velük, megnézni, hogy hol tartanak a művészetükben. És ugyanez érvényes a gyűjtőimre is. Tehát az én élményem az, hogy olyan emberekkel vagyok együtt, és olyan műveket árulok, amik örömet okoznak nekem.
Van-e olyan része ennek a galéria tulajdonosi szerepkörnek, amit viszont nem igazán szeretsz?
Igazából nincs, ez egy komplex dolog, és nyilván nem mindig könnyű megteremteni a működési feltételeket, főleg, hogyha az ember olyan költséges nemzetközi vásárokat csinál, mint amit mi csinálunk ebben az évben, tehát egy Frieze Mastersnek, vagy egy Parifotónak a standbérlete, az utazási költség, a biztosítás, a szállítás, ezek tényleg horribilis pénzek. Amikor ezt ki kell fizetni, azt kevésbé élvezem, de egyébként minden részét szeretem a munkának. Szeretem a gyűjtőkkel való kapcsolattartást, szeretem a művészekkel való együttműködést, nagyon szeretek műterembe menni, szeretek kiadványokat szerkeszteni, létrehozni, kiadni. Elég sok mindent csináltam ezen a területen az elmúlt időszakban. Azt gondolom, minden rétegét szeretem, csak nem minden rétege annyira könnyű, mint ahogy az kívülről látszik.
Még kívülről könnyűnek látszik?
Azt gondolom, igen. Tehát a műkereskedelem azt szerintem kívülről nézve az egy nagyon vonzó szakma. Egyébként belülről nézve is, hogyha az ember elkötelezett, szenvedélyes és szereti csinálni ezt a munkát. De hogy hasonlóan biztos más szakmákhoz is, hogy azért megvannak ennek is a nehézségei, meg az árnyoldalai.
Melyek azok a nehézségek és árnyoldalak, amik úgy általában meglepik azokat, akik ezen a területen kezdenek el kíváncsiskodni, vagy karriert építeni?
Ez szerintem alapvető, hogy nagyon sok időt kell belefektetni. 35 éve vagyok ezen a pályán, tehát 35 éve vagyok tagja a műtárgypiacnak, mindenféle pozícióban dolgoztam már, és hogy nagyon sokat dolgoztam. Tehát az első időkben, amikor én elkezdtem dolgozni 21 évesen, 22 évesen Kovács Dezső műkereskedőnél, akkor az első hónapban én az építkezésére hordtam a meszet meg a cementet egy zsuk teherautóval. Az is nagy dolog volt, hogy felvett engem becsüs tanulónak akkor. És aztán az egy hónap végén, amikor tényleg csak zsukkot vezettem meg, meszet hordtam meg cementet, azt mondta, hogy úgy látja, hogy van nekem tehetségem ehhez a szakmához, és akkor felvesz engem állandóra. De hogy az az egy hónap ugyanúgy beépült az én mostani tevékenységemben, mint a belvárosi aukciós ház vezetése, vagy annak a 300 aukciónak a lebonyolítása, amit végigcsináltam és vezettem. Tehát, hogy rengeteg-rengeteg munka van abban, ami lehet, hogy az elején nem látszik. Plusz azért azt hozzá kell tenni, hogy mondtam az előbb, hogy nagyon szeretek az emberekkel együtt lenni, akik körülöttem vannak, de hogy akinek köze van a művészethez, az jellemzően komplikált ember valamilyen módon. Komplikált a művész, komplikált a gyűjtő, komplikált a befektető, és hogy kell valamiféle pszichológiai érzék egy jó galeristának, kell valamiféle erősen fejlett empátia, hogy sikeres tudjon lenni ezen a területen, azt gondolom. Ez nem látszik feltétlenül kívülről, és ez elég nehéz sok mindenkinek.
Vagyis nagyon fontos az emberismeret, és az, hogy tud kezelni ezeket a művészeket, különben nyilván az együttműködés az nem lesz hatékony vagy gyümölcsöző.
Nem gondolom, hogy a galeristák azok kevésbé komplikáltak, tehát nyilván nekik is kezelni kell engem, de a művészeket, a gyűjtőket meg kell találni a hangot velük, és meg kell találni a megfelelő kapcsolódási pontokat.
Egyébként te komplikált embernek tartod magad?
Mindig úgy tekintettem magamra, mint aki nem annyira komplikált, de az elmúlt időszakban azt kell mondanom, hogy igen, komplikált ember vagyok, és hogy látszólag nagyon könnyű velem, de igazából nem annyira.
Miért nem?
Hát igazából azért nem valószínűleg, mert hogy nem tartok még az önismeretnek azon a szintjén, hogy könnyűvé váljon a velem való együttlét.
Érdekes egyébként, mert az elmúlt 3-4 mondatban nagyon sok olyan témát érintettél, amit csak később terveztem felhozni, de nem baj ez, viszont egy pillanatra még visszakanyarodnék magához a galériához. Mi volt a célod, vagy mi gyakorlatilag a missziója az Enspach Fine Art and Photography-nak?
Hát az alapvető cél az az volt, és ez nagyon profánul hangzik talán, hogy jól érezzem magam. Tehát túl voltam egy nagyon nehéz életszakaszon.
Erről majd beszélünk később, igen.
Igen, és hogy egyszer csak kinyílt a világ, és hogy egy olyan változás köszöntött az életembe, és egy olyan új életszakasz, és egy olyan szerelem, ami teljesen megváltoztatta az addigi világlátásomat, hozzáállásomat a dolgokhoz, plusz a betegség és a ott szerzett élmények és tapasztalatok is azt gondolom, hogy nagyon erősen beépültek a személyiségembe, de hogy én nem gondoltam volna 2019-ben, amikor tulajdonképpen elkezdtük ennek az új galéria alapjainak a megvetését, hogy én 2022-ben már Frizmastersen meg Pári Fotón állítok ki, azt gondoltam, hogy sokkal lassabb tempóban fogok haladni, de ez valószínűleg vagy az én sajátom ez a tempó, amiből nem tudtam leadni, vagy pedig egész egyszerűen a műtárgypiac így működik, hogy amikor az ember elindul és elkezd egy irányba haladni, akkor egyre szélesebb hálót húz magával, és muszáj, hogy azt húzza, mert különben nem tud működni, és ebbe a széles hálóba előbb-utóbb beakad egy Frizmasters, vagy valami más hasonló nagyságú nemzetközi vásár.
Tehát a misszió gyakorlatilag, ha jól értem, akkor az, hogy te jól érezd magad itt a műkincspiacon belül, vagy úgy általában az életben.
Ez nem annyira egyszerűen. Múltkor adtam egy interjút az új művészetnek, és annak az lett a címe, hogy már nincs küldetéstudatom, és akkor egy galerista barátom leszúrt engem, hogy hogy létezik, hogy nekem nincsen küldetéstudatom, és igazából be kell látnom, hogy van valamiféle küldetéstudatom, vagy azt gondolom, hogy van ezen a területen dolgom, vagy létjogosultságom dolgozni. De hogy ez egy folyamatos konfliktus magammal, hogy hogyan lehetne úgy fent maradni, fejlődni, és magamat jól érezni, hogy közben az egészségem is rendben legyen. Tehát ez egy folyamatos fejlődés és konfliktus, és persze nem csak magammal, hanem a legszűkebb környezetemmel is.
Ez az iparág, ez, tehát ugye most említetted, hogy hogyan lehet ezt úgy fejleszteni, hogy közben az egészséged is megmaradjon. Tehát ez egy nagyon stresszes, vagy egy nagyon erős versennyel operáló iparág? Vagy miért kell annyira odafigyelni közben az egészségedre is?
Hát egyrészt nagy a tempó, tényleg nagy a tempó, és hogy ha valaki olyan control freak, mint én, és nem sikerült még egy csomó mindent leadni, és delegálni a saját feladataiból, akkor nagyon stresszes. És hogy az előbb nagyon finoman fogalmaztam, hogy komplikált emberekkel van körülvéve egy műkereskedő, de hogy a komplikált emberek között is vannak fokozatok, és hogy vannak olyan emberek is, akikkel egész egyszerűen, hogyha már a betegséget szóba hoztad, egész egyszerűen megszakítottam a kapcsolatot, mert hogy az már akkora stresszfaktor volt, hogy azt gondoltam, hogy ezt nem engedem be az életembe, vagy nem engedhetem be az életembe, de nyilván ebből elég sok mindenki jött vissza, elég sok helyzet jött vissza, és azt is be kellett látnom 50 fölött, hogy alapvetően meg nem tudok megváltozni, és nem tudok teljesen más szabályok szerint teljesen új életet kezdeni és élni. Úgyhogy a stressz az megmaradt, inkább azon dolgozom, hogy hogyan tudom azt a sok stresszt kezelni, ami rám szakad, és hogyan tudom azt kiengedni, és nem itt valahol a zsigereimben bent tárolni és gyűjteni.
Egy picit térjünk vissza a műkincspiacra, meg a műtárgyakra. Engem például nagyon érdekel, hogy melyek azok a faktorok, amelyek meghatározzák egy műtárgynak az értékét.
A képzőművészet esetében viszonylag egyszerű a helyzet, és hogy megvannak azok a fogódzók, tehát hogy az első és legfontosabb nyilvánvalóan, és ez érvényes a fotóra is, hogyha már egy fotópodcastban ülünk, az alkotó személye az, amelyik alapvetően meghatározza, kategorizálja a műértékét, az, hogy az az alkotó hol helyezkedik el a művészettörténeti kánonban, és hogy hol helyezkedik el a műkereskedelmi kánonban, mert hogy nem feltétlenül van teljes átfedés a két terület között. Ugyanakkor természetesen fontos, hogy az az adott mű, az adott festő, vagy fotós, vagy művész életművében hol helyezkedik el. Nyilván egy ikonikus műnek egészen más az értéke, mint egy kevésbé fontos műnek, egy főműnek más az értéke, mint egy sorozatban festett tanulmánynak például. Nyilván a fotónál, hogy hány darab készült belőle, mennyire ritka, nyilván történeti fotónál más az ára egy vintage fotónak, és más az ára egy későbbi nagyításnak, és nyilván a mű témája, mérete, technikája, állapota mind-mind-mind befolyásolja a mű értékét. Amire Magyarországon nagy probléma, és nemzetközileg talán könnyebb, az a mű provenienciája, vagyis az, hogy milyen gyűjteményekben volt, hol volt kiállítva, milyen előtörténettel rendelkezik. Magyarországon a speciális történelmünk folytán nagyon nehéz, főleg egy 100-200-300 éves műnél egy hiteles provenienciát összeállítani. Ez nálunk szerencsésebb történelmi sorsú országokban sokkal könnyebben működik, de ez kétségtelen tény, hogy a proveniencia jelentősen be tudja befolyásolja a
műértékét. Az előtörténet, ugye?
Ez a műnek az előtörténete, igen. És természetesen egy alapvető feltétel az, hogy hiteles legyen a mű, eredeti legyen a mű, ne merüljön fel semmilyen kételj ezzel kapcsolatban.
Azért is kérdezem, mert ugye több cikk meg dokumentumfilm is foglalkozik a műkincspiacok működésével, és hát elég sok vita van arról, hogy vajon ezek az értékek mennyire objektív vagy szubjektív alapon kerülnek néha meghatározásra. Nem tudom, hogy látod, de például nagy visszhangot keltett az a The Price of Everything című film, ami ugye egy kicsit azt mutatja be, hogy nagyon sokszor irracionálisan vagy buborékszerűen működik a műkincspiac, és a cím is egy Oscar Wilde idézetre utal, ami azt mondja, hogy az emberek mindennek tudják az árát, de semminek az értékét. Te láttad egyébként ezt a filmet?
Láttam, többször is megnéztem, igen, nagyon érdekesnek találtam.
Mi a véleményed róla?
Hát, hogy mint minden ilyen film, mint minden dokumentumfilm tulajdonképpen, vagy áldokumentumfilm, az azért torzítja a valóságot, és koncepciózusan van összeválogatva, de nagyon érdekes dolgokat tudtam meg én is belőle, nagyon érdekesek a szereplők, ez egyébként az egész műtárgypiacra jellemző, hogy a műtárgypiac szereplői, és most nem a művészekre gondolok elsősorban, hanem a vevői oldalra, azok a gazdasági, a politikai, vagy a művészeti élet más területeinek kiemelt és fontos szereplői. Tehát ez kétségtelen tény, hogy azért ahhoz, hogy valaki jelentős tényező legyen a műtárgypiacon, ahhoz sok pénzre van szükség. És hogy szerintem jól mutatta a piacnak a bennfentességét, manipulálhatóságát, de azt is nagyon jól megmutatta szerintem, hogy miféle kapcsolat van, most előbb mondtam a művészettörténetet és a műkereskedelmi kánont, hogy hogyan tud a műkereskedelem kanonizálni művészeket és műveket, és hogy tud abból a művészettörténet számára is értelmezhető érték és minőség lenni, mert hogy azt azért hozzá kell tennünk, hogy a műgyűjtés, vagy a műkereskedelem az nagyon sokszor más utakon jár, és nagyon sokszor előrébb jár, mint a hivatalos művészettörténet, és talán ebből is láttunk valamit. De ez volt Magyarországon a szocializmus idején például, tehát a műgyűjtők sokkal előbb fedezték fel maguknak mondjuk Anna Margitot, Ország Lilit, vagy Bálint Endrét, vagy Kornis Dezsőt, mint a hivatalos művészettörténet, és ezek az emberek, és még sok nevet sorolhatnék, egyáltalán a gyűjtőknek köszönhették azt, hogy alkotni tudtak, vagy hogy egyes esetekben akár azt is, hogy életben maradtak. Tehát ugye a művészet történet mellett a műkereskedelemnek nagyon speciális szerepe van a művészi pálya bemutatásában, a kánonban való elhelyezésében. Szóval nagyon érdekesnek találtam a filmet, nagyon inspiráló volt nekem. Több szereplőjével találkoztam már, vagy ismertem. Tehát egy Jeff Koons, az pont ilyen ember, hát, hogy
elég extra.
A filmben látszik.
Ugye ez egy nagyon furcsa világ, amit bemutat valahol. Tehát ahogy te is mondtad, elég bennfentes és egy ilyen nagyon érdekes közeg. Mennyiben hasonlít erre a magyar műkincspiac, ha lehet ilyet mondani? Tehát nyilván sokkal kisebb, de hogy hasonló dinamikák működnek?
Hát abszolút hasonló dinamikák működnek, tehát a rendszerváltás után az egész régióban ez volt, vagy Magyarország volt az, ahol a leggyorsabban kiépült a nyugat-európai vagy észak-amerikai mintájú intézményrendszer, nagyon gyorsan, sok aukciós ház alakult, és professzionálisan, teljesen a nyugati sztenderdeknek megfelelően kezdtek el működni. Tehát, hogy ez egy nagyon dinamikus, jó piac volt mindig is az elmúlt 30 évben.
Tehát Magyarország gyakorlatilag élen járt ebben a folyamatban a rendszerváltás után?
Hát a régióban mindenképpen, és még ma is azért eléggé elő vagyunk. Tehát mondjuk összehasonlítom a magyar vagy az osztrák műkereskedelmet, akkor ma sem érzek lemaradást. Nyilván Ausztria egy gazdagabb ország, nyilván sokkal jelentősebb összegek állnak rendelkezésre, gyűjteményépítésre, nem marad ki az ő életükből a szocializmus, ahol itthon azért elég speciális körülmények voltak, de a magyarországi galériák, a magyarországi aukciós házak, ezek teljesen hasonlóan működnek, mint a nyugat-európai vagy észak-amerikai társaik.
Nos, mivel ez egy elsősorban egy fotós podcast, ezért kicsit a fotográfiára terelném most ezen a témán belül a szót. Ugye ennek a médiumnak a megbecsülése csak az utóbbi évtizedekben kezdett el jelentősen javulni, de még nyilván bőven nincs ott, mint mondjuk ahol a festmények. És ez különösen igaz ez a kelet-európai piacokra, tehát így Magyarországra is. Tehát míg mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában már sokkal nagyobb értéke van egy fotónak, itt Magyarországon még nem annyira. Ezt jól tudom?
Hát nem is az értékkel van baj, hanem inkább a gyűjtők számával, vagy a gyűjtők figyelmével van a baj. Tehát nacon kevés fotógyűjtemény épül, dacára annak, hogy azért itt nagyon komoly hagyományok vannak fotográfiában, és nem csak a külföldre szakadt fotósainkat értem ez alatt, akiket mindenki ismer, és mindenki mindig emleget, de még a kortárs fotóban is nagyon-nagyon jó minőségű életművek jönnek létre, de tényleg ebben egy teljes lemaradás van. Árszínvonalban nem feltétlenül, mert hogy azért a világ az beszűkült, és a magyar galériák között sok van olyan, amelyik megy nemzetközi vásárokra, és nyilván próbálja ugyanazt az árszínvonalat érvényesíteni Magyarországon, mint amit nemzetközileg kívánatosnak tart, de tényleg ebben még nagyon nagy. Abba belegondolok, hogy hány fotót adtam el az elmúlt 8 évben Magyarországon, akkor nagyon-nagyon-nagyon kicsi számot tudok mondani, főleg ha összehasonlítom azzal, amennyit nemzetközileg sikerült értékesíteni. A fotó a festménypiachoz képest töredék, de ugyanígy a szobor is Magyarországon töredékpiaca a festményekhez képest, tehát nem csak a fotó ilyen.
És a kerámia?
A gyermek. Kerámiából azért kevés van, nagyon kevés van ahhoz képest, amennyi fotó készült, vagy amennyi festmény készült ebben az országban.
Hogyha ez így van, akkor te miért döntöttél úgy, hogy a fotóval is? Tehát gyakorlatilag, tehát az Art Plus Textben is már foglalkoztátok fotóval.
Igen.
Miért építettétek ezt bele a portfólióba?
Ezt sőt, előtte a Kizábak Tamással több fotóaukciót is rendeztünk, egyébként ott is hasonlóak voltak a tapasztalatok, dacára annak, hogy azt olvassuk mindenhol, hogy a fotográfia az már teljesen egyenrangú műfaj képzőművészet más területeivel. Ez mondjuk sem a vásárokon nem látszik, sem pedig a galériák számában, vagy az árszínvonalban, de kétségtelen, hogy rengeteget fejlődött ez a terület. Fotóval kapcsolatban van egy ilyen személyes elköteleződésem, tehát az én nagybátyám fotós volt, és én már 3 évesen ott voltam a kék kamrában. Tényleg varázslatosnak tartottam azt, ahogy ott előjönnek a képek a különböző folyadékokból. A kisebbik fiam, aki a nagyobbik, ő is fotósnak készül, Bruno Mosher, a Metropolitanre, ez is egy fontos szempont volt, meg mondom, van valamiféle személyes vonzalmam a fotóhoz, szeretem azt a műfajt, szeretem a polaroidot is nagyon, és hogy akartam fotókiállításokat csinálni, és ezt akartam hangsúlyozni.
Hát igen, amikor ebbe a szobába beléptél, akkor is egyből a szemed a kiállított, vagy kiragasztott fotókra tévedt. Te fotóztál valaha életedben, úgy komolyabban?
Nem, és nincs is különösebb tehetségem hozzá. De például, akiről az előbb beszéltem, a Barbara, a szerelme, mert például fantasztikus fotókat csinál. Tehát, hogyha ugyanazt lefényképeznénk ő meg én, és csinálnánk 10 fotót egymásodnak, akkor pontosan lehet lelátni, hogy melyiket csinálta ő, és azt is lehetne látni, hogy mekkora a különbség. Uh-huh. Nem tudom én, más szeme van egy jó fotósnak, más kivágás, minden más. Nem, ez nekem nincsen. Azt gondolom, hogy van a látványhoz érzékem, vagy meg tudom különböztetni a hamisat a valóditól, remélem minden esetben, és hogy a minőséget a kevésbé jó minőségtől, de fotós szemem nincsen, és különösebb érzékem a fotóhoz nincsen.
Hát ha jól látom a honlapodon, akkor te ma már közel 20 magyar fotós anyagát képviseled, közöttük Tombor Zoltán és Talter György fotóit is, akiket ugye már itt a podcastben is vendégül láttam. De milyen kritériumok mentén választod ki, vagy döntöd el, hogy kiket képviselsz?
Az Artpixex Budapestben nagyon fontos lépcső volt, mondhatnám mérföldkő, amikor kiadtuk angolul Szilágyi Sándornak a alapkönyvét ezen a területen, a Neo-Vanguard magyar fotóról. Azzal mentünk Fotolondonra, ott figyelt fel ránk a Paris Fotó, hívtak meg utána oda minket, és azóta gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy bárhova megyek fotóügyben a világban vásárra, az egy olyan belépő, amivel megnyílnak az ajtók. Az tényleg egy fantasztikus minőségű könyv, és egy nagyon magas színvonalú időszak volt. Ez így túlzás, hogy képviselem azt a 20 fotóst, mert hogy azért az életműveknek csak egy kis szeletével foglalkozom, de azzal az időszakkal, amik abban a könyvben vannak, azzal gyakorlatilag mindenkivel nagyon szívesen működök együtt. Nyilván kell hozzá személyes rokonszem, vagy személyes kapcsolat, ahogy az elején mondtam, meg kell hozzá, hogy elegendő mű legyen. Tehát a Stalter termékeny fotós volt abban az időszakban, és azóta is szerintem kimagasló tehetség, és nagyon értékes életművet hozott létre. Örömmel foglalkozom a korai fotóival is, és a későbbi sorozatok közül is vannak személyes kedvenceim. És ugyanígy a Tombor is, hogy nem csak jó barát lett a közös munka során, hanem azt gondolom, hogy egy kifejezetten tehetséges képzőművész vált, vagy válik belőle folyamatosan. Tudjuk, hogy ő más területről jött, de egészen különleges a hozzáállása a fotóhoz is, a piachoz is, meg az élethez is. Tehát nagyon szeretek mind a kettővel együtt dolgozni, hogyha már őket emeltet ki.
És így a gyakorlatban te pásztázod folyamatosan a kortárs magyar fotográfiai kínálatot? Tehát, hogy nézegeted, hogy kik vannak, és így gondolkozol azon, hogy valakivel föl lehetne venni a kapcsolatot?
Igen, figyelem persze, és hogy nagyon szeretnék még fotósokat a galériához kötni, de szép lassan szerintem megtaláljuk egymást, épp elég menedzselmi van jelen pillanatban, és mert hogy próbálok felelősséggel együtt dolgozni valakivel, és hogy nem úgy magamhoz kötni, hogy stip-stop és senki ne férjen hozzá, hanem olyan lehetőséget teremteni neki, hogy ne is akarjon sehol máshol lenni, hanem egyértelmű legyen, hogy az egy közös munka, és hogy azt velem képzeli el, hogy a pálya hogy alakul a jövőben. Eddig is megtaláltam azokat a művészeket, akikkel jól tudtam együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy a fotósok között is van 4-5 olyan, akit régóta figyelek, és előbb-utóbb biztos, hogy keresztezni fogják az útjaink egymást, amiből remélhetőleg hosszú közös munka lesz. Neveket most nem mondanék, mert nagyon erős a konkurencia.
Biztos nagyon nagy figyelemmel hallgatnak. Meg hát nyilván gondolom az, amit még a podcast elején említettél, hogy te törekszel arra, hogy azért itt jó kapcsolatot ápolj ki velük, meg szorosan, tehát odafigyelsz rájuk, stb. Azért ennek van egy felső határa, tehát nem tudsz 60 fotóst képviselni, mert az már a kapcsolat kárára menne.
Hát ez egyrészt így van, másrészt azért látjuk, hogy mondjuk a Zwirner, vagy a Gagosian, vagy ez a nagy nemzetközi galériák hány művészt tudnak menedzselni, de ezek jelen vannak a világ 5 legfontosabb műkereskedelmi központjában, és dolgoznak 100-150-200 emberrel. Én még nem tartok itt, de ha így folytatódik a fejlődés, akkor könnyen lehet, hogy előbb-utóbb ez fog történni.
Hát ehhez én sok sikert is kívánok. Van-e bármi köze egy fotós munkái sikerének ahhoz, hogy mondjuk milyen a személyisége, vagy milyen az ő aurája?
Hát ezt minden művész esetében fel lehet tenni, nem csak a fotósok esetében. Mindenre van példa. Tehát vannak borzasztó személyiséggel rendelkező művészek, akik fantasztikus életművet hoznak létre, és nagyon sikeresek, és vannak bűbályosak, akik meg kevésbé tehetségesek talán, vagy kevésbé lesznek sikeresek. Mindenre van példa. Nyilván egy galerista szempontból jó azokkal együtt dolgozni, akikkel szívesen leülsz ebédelni, vagy vacsorázni is. De nem alapfeltétel.
És az mondjuk számít, hogy egy fotós mondjuk jól tudjon szocializálódni, vagy jól tudja magát képviselni különböző rendezvényeken? Tehát ez a személyes varázs, ez bármit
nyom alatt? Szerintem ez inkább a galerista dolga. Az a fontos, hogy jó műveket hozzon létre, és hogy tisztességes legyen. Tehát, hogy hiteles, tisztességes ember legyen, amellett, hogy jó művész. Ettől kezdve, hogy akar-e szocializálódni, szereti a társaságot, vagy inkább a műtermében szeret pepecselni, ez már személyisége válogatja, nem ezen múlik a siker.
Egy kicsit helyezzük át most a reflektorfényt a piacról rád. Első körben nézzük meg azt, hogy melyek voltak annak az útnak a főbb állomásai, amelynek a végén te a galéria tulajdonos és a műkincspiac egyik vezető szakértőjévé váltál. Ugye, amit lehet rólad tudni az internetről, úgy három diplomád is van, az egyiket a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskoláról, a másodikat a Magyar Iparművészeti Egyetemről, ugye ez a MOME elődje, és a harmadikat a közgázon szerezted. 1995-ös alapítása óta voltál a Belvárosi Aukciós Ház ügyvezetője, 98 óta a kulturális javak igazságügyi szakértője. Itt muszáj megkérdeznem, mit jelent az, hogy kulturális javak igazságügyi szakértője?
Hát ez nagyon sokféle tevékenységet jelent. Az igazságügyi szakértők azok jellemzően a bíróságok nyomozóhatóság ügyészség kirendelésére dolgoznak, de a megrendelők között ott van a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Állami Számvevőszék, Magyar, számos területe az államigazgatásnak, és természetesen a privát szféra is igényel igazságügyi szakértőket, dolgozom együtt felszámolókkal például, tehát nagyon széles a terület. Alapvetően értékmegállapítást jelent a szakértői munka, de az igazságügyi szakértők azok, akik ezen a területen egy festmény eredetiségéről is nyilatkoznak, akár bírósági, akár rendőrségi kirendelésre is. Tehát a bűnügyektől kezdve hagyatéki ügyeken át, családjogban előforduló polgári peres ügyek, nagyon széles az a terület, ahol igazságügyi szakértőket foglalkoztatnak.
Tehát csörög a telefon, és felhívnak, hogy el kéne dönteni egy bírósági tárgyaláson, hogy ez a festmény, amiről szó van, az eredetie vagy sem, és akkor te odamész és megállapítod?
Hát ennél talán egy picit szofisztikáltabb, de ez pont, igen, ez így történik, igen.
Ugye aztán folytatva a sort, tanítottál a MOME-n is, Kízelbak Tamással létrehoztátok az első magyar festmény és műtárgy szakértő irodát, aminek tök fontos tevékenysége volt. Utána jött az Art Plus Text, közben egyébként az Art magazint is létrehoztátok, ami a mai napig tök jól működik.
Ez egy 20 éves történet, igen, amire tényleg nagyon büszke vagyok. Igen.
Jövőre lesz 20, ugye?
Igen.
És aztán most pedig ez az új galéria. Na most ez így retrospektíven elég szép útnak tűnik, de gondolom egyáltalán nem volt mentes az ökkenőktől. Kezdjük ott, hogy miért döntöttél te egyáltalán amellett, hogy a műkincspiaccal foglalkozz, vagy ebbe az iparágba belekóstolj?
Hát előbb, amikor a pályaválasztásom történt, akkor már valamennyire elköteleződtem ez iránt a terület iránt. Az mondjuk fel sem merült bennem, hogy művészettörténet szakra megyek, nem gondoltam azt, hogy engem oda felvennének. Kis hitűség, családi környezet, sok minden közre játszott ebben.
Egyébként neked volt bármi művészi tevékenységed korábban?
Vagy nem, tehát, hogy sem korábban, sem most nincs semmi művészi tevékenységem, még a telefonommal sem törekszem arra, hogy művészi fotókat.
Meg ugye a családban sem volt akkor művész, tehát hogy egy kicsit...
A családban volt, mert a nagybátyám fotós volt, és nem csak fotós volt, hanem festett is mindig, nem csak festett, hanem zenélt is mindig, tehát egy művészeti polihisztor volt, és mondjuk éppen a már említett Sötét Kamra, az tényleg nagy hatással volt rám, plusz ők Németországba diszidáltak 1971-ben, és volt lehetőségem elég sokat menni hozzájuk a későbbiekben, és velük folyamatosan múzeumokat jártunk. Münchenben nagyon sok, nagyon jó minőségű múzeum van, plusz ők vittek el engem a Velencei Biennálére is, ami egy meghatározó élmény volt nekem, és azt gondolom arra is, hogy nagyban hozzásegített ahhoz, hogy a műkereskedelemben dolgozzak, vagy ebbe az irányba jöjjek el. Ahogy mondtam, a művészettörténeti szakma az nem is vonzott, és nem is tűnt reálisnak, ezért a kereskedelem irányából közelítettem, és aztán egy műkereskedésben még a rendszerváltás közvetlenül megelőzően kezdtem el dolgozni a Falk Miksa utcában. szakmában.
Kovács Dezsőnél dolgoztál, több cikkben is olvastam, hogy egy óriási név volt a szakmában. Ő mit jelentett akkor így az iparágon belül?
Hát egyrészt nem voltak magánüzletek, nagyon kevés volt, a Bizományi volt abszolút egyeduralkodó, a Falkmisa utcában volt a Krúj Andor, aki egy üvegező, képkeretező volt előtte, és ott üzletet nyitott a Szent István Körülötti Bizományinak a vonzás körzetében, illetve ott dolgozott a Halmai László, akinek szintén saját üzlete volt a Falkmisa utcában. Úgy emlékszem, ők voltak az elsők ott a Bizományi környékén, a Szent István körút környékén. A Kovács Dezső egyrészt egy hatalmas gyűjteménnyel rendelkezett, amit a szocializmus időszakában hozott létre, amikor neki rövidárú kellék, és nem tudom még milyen boltja volt a Rádai utcában, és abból olyan jövedelemre tett szert, hogy gyakorlatilag bármit meg tudott vásárolni. Tehát kiment szombat reggel az Ecseri piacra, és egy teherautóval ment haza, nem tudom én, 30 éven keresztül. Tehát el lehet képzelni, hogy mi gyűlt ott össze. Volt időszak, amikor a legnagyobb adófizető volt Magyarországon, tehát tényleg korlátlan eszközei voltak, és aztán ő a fiával együtt nyitott egy üzletet ott a Falkmisa utca elején a Bizományinak a közvetlen szomszédságában. És mivel volt pénze, folyamatosan készpénze, ezért a készpénzzel vásároltam, egy nagyon nagy előny volt a Bizományihoz képest, ahol jellemzően Bizományba vették át a tárgyakat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hétfő, szerda, pénteken volt a felvevő napja, és kint állt a sor az utcán, lépcső vezetett le, és mindig 20-30-an álltak ott különböző portékával, és a rendszerváltás előtt vagyunk, tehát elképesztő mennyiség és elképesztő minőségben lehetett vásárolnia. És amikor nem volt ő ott, akkor én voltam, aki vásárolt, mert hogy már nagyon gyorsan bízott bennem annyira, hogy költhettem a pénzét szabadon tulajdonképpen. De hát úgy mentek fel az árak akkor, hogy ebben nem volt olyan nagy rizikó, mert hogyha drágán vásároltam meg valamit, akkor az is kétszer annyit, háromszor annyit, ötször annyit ért egy év múlva, két év múlva, három év múlva. De ő mindig azt mondta, és ez egy nagyon fontos tanítás, hogy nem az érdekes annyira, hogy mi az, amit megvásárolok, hanem mi az, amit elengedek. Tehát, hogy arra kell igazán figyelni, hogy az igazi értékeket észrevegye az ember, és ne engedje kimenni a galériából, mert hogy de ez van a festészetben és a főműveknél, az iparművészetben az igazi jelentős tárgyaknál, de a fotóban is, az ikonikus fotóknál ott nem az ára döntő, hanem az, hogy az ember meg tudja azt vásárolni, vagy legalább birtokba tudjon kerülni. Nagyon sokat tanultam abban az időszakban.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez egy tök jó tanítás, vagy egy tök jó tanulság, hogy az a fontos, hogy mit engedsz el, vagy mit ne engedjél el.
Még egy fontos mondat van, hogy azt mondta, hogy mindig azon kereste a legtöbb pénzt, amit nem adott el. És hogy ez érvényes azóta is, tehát, hogy oké, a rendszerváltás előtt voltunk, egy zárt piacon, nem volt még az az özön nyugatról, különböző neperek, műkereskedők formájában, ami mondjuk a 90-es évek elejétől elárasztotta az országot, és kivitt innen minden mozdítható, értékes bútort, műtárgyat, nemzetközileg értelmezhető festményt. Tehát, hogy mindig mentek fel az árak, és hogy tényleg az volt, hogy amit nem adott el az ember, az két év múlva, három év múlva, öt év múlva sokkal-sokkal többért tudta eladni.
Ugye ő volt az, akinél először csak így hordtad a cementet, meg igen, a meszet, igen, és aztán felvett. Igen. Viszont az, hogy ilyen hamar megbízott téged ezzel a feladattal, azért azt gondolom annak is volt köszönhető, hogy nagyon keményen dolgoztál érte, tehát ahhoz, hogy ilyen műkincseket vásárolj, vagy eladj, stb., ahhoz például a művészettörténethez, vagy egyáltalán a festészethez magához baromira kell érteni.
Hát képeztem magam folyamatosan. Volt egy alapképzettségem, vagy alapérdeklődésem, inkább azt mondom, és persze bújtam éjjel-nappal a könyveket, és próbáltam minél több ismeretet magamba szívni. Csak az a nagy különbség, tudod, hogy a műkereskedelemben dolgozol, főleg, hogyha saját galériád van, vagy akkor saját műkereskedésed van, akkor egészen más viszonyod alakul ki a műtárgyakkal, mint hogyha egy múzeumi raktárban rakod arrébb a tárgyakat és nézed meg. Tehát azt láttam, hogy a tudás az egészen máshova köt be, hogyha saját tárgyaiddal dolgozol, mint hogyha idegen dolgokat fogsz a kezedbe.
Nagyon tehát erősebb érdekes. A kötődés? Vagy?
Sokkal erősebb a kötődés, de inkább azt mondanám, hogy máshova köt be. Tehát az információk azok sokkal jobban megtapadnak az agyban, mint hogyha te könyvekből szerzed meg a tudást, vagy pedig elvont módon teszed magadévá a művészettörténeten. Ezért sajnálom nagyon, hogy ennyire későn nyitottam galériát, ezt nagyon későn vettem észre, vagy nagyon későn tudatosult bennem.
Miért hagytad abba a vele való közös munkát?
De azt gondolom, hogy egyszerűen túlnőttem azt a keretet, vagy azt a fajta működési módot, ahogy a belvárosi aukciós ház működött, és szerettem volna saját dolgokat csinálni. Tehát ez 2000 környéke volt, és addigra jutottam el oda a fejlődésben, hogy elég bátor voltam ahhoz, hogy eljöjjek onnan, és a saját lábamra állja.
Így visszatekintve, és ezt már részben azért érintettük is, de szerinted mi kell ahhoz, hogy ebben a szakmában úgy valaki tényleg sikeres legyen?
Azt nem tudom, hogy ma mi kell, tehát hogy mindig nézem, hogy hol vannak a fiatalok, vagy hogy kik jönnek ebbe a szakmába. Elég kevesen, de nagyon tehetségesek vannak köztük. Az biztos, hogy kell affinitás a művészethez, szenvedélyesnek kell lenni, tehát hogy nem lehet máshogy csinálni, csak hogyha valaki tényleg imádja azt, amit csinál, és megy utána. És rengeteg szorgalom kell hozzá. Tehát munka, munka, munka.
Munka, szenvedély és szorgalom. Nagyon szeretek a kudarcról kérdezni, mert szerintem egy elképesztően félreértelmezett jelenség, főleg itt azért Kelet-Európában. Ugye neked is biztos volt belőle bőven a pályafutásod során. Melyek voltak talán a legnagyobb kudarcok, és hogyan léptél túl rajtuk?
Legnagyobb kudarcok? Persze, hogy voltak törések is a pályán, voltak nagyon nehéz időszakok. Az, hogy mennyit tanultam azokból, az mindig egy kérdés, gondolom, hogy beépültek valahova. De ilyen sorsfordító, nagy negatív eseményeket nem tudok neked mondani, mert hogy visszanézek a pályámon, akkor azt látom, hogy mindenféle váltásból előrelépés következett. Tehát, hogy szerencsés voltam, és hogy nem volt olyan váltásom, amiből azt éreztem volna, hogy most visszaléptem hármat, és akkor újból kell kezdeni. Pedig az igaz, hogy más területeket kezdtem, mert hogy a belvárosi aukciós ház után jött az Art magazin, amellett pedig egy szélesebb platformon végzett szakértői munka, amiből tulajdonképpen a saját létezésem anyagi bázisát teremtettem meg, és akkor nem volt műkereskedelem az életemben egyáltalán egy időszakban. De hogy nagyon szerettem azt is, és hogy azt is tovább lépésként éltem meg, és semmiképpen nem negatívumként. Sikeres váltások voltak ezek.
Viszont szerintem ez is egy nagyon fontos részlet, hogy úgy tűnik nekem, hogy mindig idejében felismerted, ha váltásra van szükség, mert nagyon sokan nem tudnak egyszerűen váltani, vagy félnek a bizonytalantól. És ugye te most rögtön azt mondtad, hogy amikor a Kovács Dezsőnél végeztél, hogy érezted, hogy szűk már ez a keret, és megérett az idő egy váltásra. És akkor ezek szerint a karriered során te minden alkalommal, amint elkezded érezni, hogy itt valami szűk, vagy valami már nem jó, akkor mertél valami újba belekezdeni?
Hát az, hogy mennyi idő telt el, tehát igazából, hogyha én bátrabb vagyok, akkor nekem már 93-ban vagy 95-ben saját galériát kellett volna.
Hát akkor nagyon bátornak kellett volna lenni.
Hát azért vannak nekem kortársaim, akik akkor már aukciós házat üzemeltettek, vagy ha megnézed a Kizsábak Tamás pályáját, Tamás majdnem, hogy egykorú velem, és hogy nekem az első élményem az vele, amikor én vagyok egy nagyon kicsi fiú a Kovács Dezső üzletében, ő meg megveszi a falról velem gyakorlatilag egy idősen a legdrágább vaszari festményt, ami megfordult a galériában. És hogy nem ő volt az egyetlen kortársam, vagy kvázi kortársam, aki, ha úgy tetszik, sokkal előttem járt egzisztenciálisan. Tehát, hogy nem gondolom, hogy feltétlenül időben váltottam, de hogy nem tudtam korábban. Tehát, hogy volt egy neveltetésem, volt egy nagy visszatartó erő, abból fakadóan biztos volt benne kis hitűség is. Akkor váltottam, amikor már éppen elég bátor voltam hozzá, és mindig biztonságosan váltottam. Tehát akkor tudtam váltani, amikor úgy éreztem, hogy a feltételei azok adottak.
De nem gondolkoztál azon soha, hogy úgymond nyugatra költöz, és ott próbálkozz
nem,
meg a...
Nem, azon nem gondolkoztam soha.
Azt már többször mondtad, hogy nagyon szépen fejlődik most ez az új galéria, meg nagyon jól mennek a dolgok. Optimista vagy ugye a jövővel kapcsolatban. Mennyire vagy elégedett azzal, ahol éppen most tartasz?
Hát, hogy néha megrémít inkább. Tehát, hogy az elég szédítő tempó, amit diktálok, vagy amibe így bele kerültem, és hogy lehet, hogy nincsen még ennek itt az ideje. De hogy nem, hogy elégedett vagyok, hanem mondom, azt gondolom, hogy sokkal előrébb járok, mint ahol kellene járnom, és folyamatosan próbálom kontrollálni magamat is, meg a körülményeket is.
Ez egy gyönyörű átkötés, hiszen a szakmai sikerek persze nagyon fontosak, de az élet néha teljesen jelentéktelenné tudja őket varázsolni, és ezzel elérkeztünk az utolsó, hát rendkívül személyes témánkhoz is, a daganatos betegségekhez. Ugye a sztori az az, hogy nálad 2018-ban diagnosztizáltak hasnyálmirigy rákot, amire sajnos félig meddig fel voltál lélekben készülve, hiszen a családban ez már előfordult, tehát a többek között édesanyádat meg nagybátyád is, ha jól tudom, így vesztetted el. Ugye sokan mondják, hogy a súlyos betegek gyógyulásában nagy szerepe van annak, hogy a beteg elhiszi magáról, hogy meg tud-e gyógyulni, illetve hogy valóban meg is akar-e gyógyulni. És amikor olvastam a te történetedet, egészen megdöbbentően inspirálónak találtam, és szeretném, hogyha erről egy kicsit a hallgatóknak is mesélnél. Tehát kezdjük ott, hogy mit éreztél, amikor közölték veled a rossz hírt? Tehát honnan tudtad, hogy baj van, és aztán hogy jött a diagnózis?
Hát amikor megtudtam, hogy hasnyálmirigy rákom van, akkor már eleve egy elég nehéz élethelyzetben voltam. Ezt nem tudja senki, azt gondolom, jól fogadni, hanem megpróbál mindenféle stratégiát kialakítani magában arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet túlélni. Én emlékszem, amikor megkaptam a CT eredményt, a Hempál kórházban benne volt egy zárt borítékban, átvezettem a László kórházba, ahol találkozom volt az orvossal, nem nyitottam ki, nyilván lehetett sejteni, hiszen volt egy nagyon erős gyanú arra vonatkozóan, hogy mit fogunk látni a CT-n. Megálltam a parkolóban, kinyitottam a borítékot, elolvastam, kibőgtem magam, és utána felmentem az orvoshoz, és akkor elkezdtem arról beszélni vele, hogy mi áll előttem, és hogy hogyan lehet ebből meggyógyulni, hogy milyen stratégiákat tud ő ajánlani nekem. Hát sok ötlete nem volt hozzá, egyébként nem az én kezelő orvosommal beszéltem akkor, de hogy nagyon nyíltan és korrekten elmondta, hogy minek nézek elébe, és aztán én elkezdtem nagyon tudatosan foglalkozni a betegséggel magával, megnéztem, hogy milyen kemoterápiát kiegészítő gyógymódok léteznek a területen.
Bocsánat, hogy közbeszólok, az egy tök fontos részlet, hogy azért ez egy nagyon súlyos daganat volt abban az értelemben, hogy a túlélési esélye annak a típusnak, amit nálad diagnosztizáltak, az jól olvastam, hogy az kevesebb, mint 1%?
Hát úgy van a hasnyálmirigyráknál, hogyha operálható, akkor van esély túlélni, hogyha nem operálható, akkor nagyon-nagyon kicsi a túlélési arány. Én nem voltam operálható, tehát az volt az első és legfontosabb célkitűzés, hogy különböző terápiákkal operálható legyek. Tehát elkezdtek egy kemoterápiás kezelést, és amellett pedig én próbáltam hozzárakni azt, amiről gondoltam, hogy működni fog, amivel azonosulni tudtam. Egyébként pedig, amikor nekem azt mondták, hogy 1%, akkor azt gondoltam, hogy ha van már 1%, akkor az már 1, és az már nem 0, és hogy fiatal vagyok, jó erőben vagyok, mentálisan erős vagyok, akkor azt gondoltam, hogy pszichésen is nagyon jó formában vagyok.
Hát
vagy
nyoma sincs a kishitűségnek, amiről már azért ma többször beszéltél.
A kishitűséget is lehet árnyalni, meg a nagy erőt is lehet árnyalni. Én azt néztem, hogy hogyan lehet abba az 1%-ba belekerülni, és hogyan lehet azért mindent megtenni, és mit jelent az, hogy mindent megteszel, mert hogy azt mondják, hogy fejben dől el, vagy a nagy része fejben dől el, és hogy azt meg senki nem mondja meg, hogy ez mit jelent, hogy fejben dől el, tehát azt neked kell összerakni magadnak tulajdonképpen. De volt egy olyan kezelőorvosom, akiben maximálisan megbíztam, dr. Bodóki György, és volt egy olyan kórház, ahol az ő onkológiája, Szent László Kórház, most már Centrum Kórház keretein belül, ahol tényleg fantasztikus körülmények voltak, egészen elképesztő színvonalú ápoló személyzettel, gyönyörű környezettel. Igazából az objektív feltételek azok adottak voltak, és az előbb mondtad, hogy lelkileg fel voltam készülve, hogy nekem egyszer dolgom lesz ezzel. Igen, amikor anyut végig kísértem ezen az úton, akkor tulajdonképpen elhangzott pont a Bodóki György szájából, hogy ez egy genetikailag örökelhető hajlam erre a betegségre, és ez csak alátámasztotta a nagybátyámnak a betegsége és a halála. Tehát azért ez ott motoszkált bennem, és nyilván ez engem azóta is foglalkoztatott, hogy ha én egyszer oda kerülök, akkor mit fogok ezzel kezdeni. És amit anyunak megvettem könyvet először, a gyógyító képzelet, ami a Simonton módszerről szólt, az ott volt a polcomon azóta is.
Bocsánat, az miről szól így nagy vonalakban?
Ez tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan lehet vizualizációval az immunrendszerünket arra serkenteni, hogy a rákos daganatokat kipucolja a szervezetből.
Tehát, hogy elképzeled, ahogy az immunrendszered dolgozik ellene? Vagy?
Ahogy elképzeled, hogy az immunrendszer dolgozik, elképzeled, ahogy a rák dolgozik, és elképzeled azt, hogy mi zajlik benned. Elképzeled a saját szerveidet, én ehhez megvettem az orvosi tankönyveket, hogy én pontosan tudjam vizualizálni azt, amivel dolgom van. Tehát egy nagyon, és ezen kívül is persze sok minden más, elkezdtem azzal foglalkozni, hogy mitől kaphattam ezt a betegséget, mik voltak az alapvető okok, amik ide vezettek. Dr. Máté Gábornak van egy nagyon jó könyve, az a cím, hogy a test lázadása, az egy alapkönyv szerintem, és mindenkinek el kéne olvasni, még mielőtt nem lesz daganatos beteg. És sok minden más, és elkezdtem pszichológushoz járni, a lelki okokat megkeresni, és hogy én, aki azt hittem magamról addig, hogy egy pszichésen, mentálisan, de még fizikailag is egy szupermen vagyok, kiderült, hogy azért ott nagyon sok bogozni való van, aminek még azóta sem értem a végére.
Lényegében egy teljes, bizonyos értelemben újjászületést okozott ez a betegség, főleg így, hogy szerencsés véget is ért ez a dolog, tehát gyakorlatilag megszűnt a daganat?
Hát engem rákmentesre operáltak, mert hogy 4 kezelés után annyit zsugorodott a daganat, hogy látszódott, hogy ha ez így megy tovább, akkor operálható leszek. Tehát engem az 5. kezelés után megoperáltak, utána még kaptam 7 kemoterápiát. Azóta 4 évente megyek ellenőrzésre. Épp a múlt héten voltam a 4 éves CT-men, és hogy mondtad, hogy ne kopogjak, de hogy ezt lekopogom az asztalon. Nem tért vissza a daganat semmilyen formában azóta.
Miben változott az élethez való hozzáállásod az élmény hatására?
Ez jó, hogy mondod az élményt, mert tényleg úgy éltem meg, hogy nagyon kevés, nagyon nagy dolog történik velünk az életünk során, hogy megszületünk, nekünk születnek gyerekeink, összeházasodunk, elválunk. Vannak katartikus dolgok, aztán meghalunk, ami az egyik legnagyobb élmény valószínűleg, de hogy próbáltam így kezelni, hogy beteg lettem, vagy kaptam egy betegséget, itt különböző szóhasználatok divatosak ebben, és hogy mit lehet azzal kezdeni, hogyan lehet azt beépíteni az életbe, és amikor túl vagy rajta, akkor hogyan lehet azokból a tapasztalatokból, élményekből egy új életet felépíteni.
Egy kicsit konkrétabban, tehát mondjuk mit csinálsz ma máshogy, mint amit Einspach Gábor csinált 2017-ben?
Hát most nagyon telibe találsz, mert hogy épp egy ilyen alakuló fázisban vagyok, és hogy ugye mondtam az előbb, hogy most van 4 éves évfordulója, tulajdonképpen már el is múlt a diagnózisnak, de most voltam a 4 éves CT-n, novemberben lesz majd az operációnak a 4. évfordulója, azért ezeket számon tartom, ezeket a dolgokat, még hogyha nem is a betegségben élek, vagy nem is a betegség szerint élek. Ha mindennapokat kérdezed, akkor nagyon nehéz a szokásokat megváltoztatni, nagyon nehéz azt a tempót megváltoztatni, azt a, hogy az életet élte, de hogy van egy új kapcsolatom saját magammal, és most már több mint 3 évben meg van egy olyan kapcsolatom, ami meg így alapjaiban változtatta meg a saját pozíciómat is, a saját világomban, meg a viszonyomat a nőkhöz, vagy a szerelemhez, vagy az élethez. Tehát ez így formálódik bennem folyamatosan. Egyébként meg azt gondolom, hogy ez a 4.-től 5. évig terjedő időszak, ez megint egy ilyen sorsfordító lesz az életemben, és hogy azt szokták mondani, hogy az 5. év végén van ugyanakkor az esélye egy dákos betegségen átesett embernek, hogy újra daganatos legyen, mint egy magát egészségesnek gondoló embernek. Tehát azt oda el kell jutni, még oda egészségesen el kell jutni, és azt gondolom, hogy ez az 5. év ilyen szempontból sok változást fog tartogatni még nekem. Tehát van még hova fejlődnöm, van még miben változnom.
Az jutott eszembe, miközben erről meséltél, hogy vajon a daganatos betegség hozott-e egyfajta olyan szemléletmódváltást nálad, amit mondjuk nálam egyértelműen elhozott, tehát nálam is diagnosztizáltak agydaganatot még tök régen, mindegy, nem is ez a lényeg, meg aztán kiderült a műtét után, hogy jó indulatú, tehát ki se vették, tehát ott maradt, de ugye nem lehet 100%-osan kijelenteni, hogy egyszer majd nem válik rossz indulatúvá, hogy egyszer majd nem lesz belőle baj, és ez azért sok mindent változtatott bennem, de talán az egyik legfontosabb az az, hogy azóta úgy érzem, hogy nincsen igazából vesztegetni való időm. Tehát, hogy az időmet szeretném a lehető legjobban felhasználni, és ehhez hozzátartozik az is, hogy csak a minőségi kapcsolatokra koncentrálok, nem fecsérelem el az időmet, nem tékozlom el az időmet, hanem igyekszem minél tartalmasabban és jobban élni. Nálad ezt bármilyen értelemben elhozta ez az egész élmény?
Az már látszik, hogy egyre több embert engedek vissza az életembe, akiket a betegség alatt kizártam, vagy próbáltam távol tartani, tehát hogy biztos, hogy erősebbnek érzem magam. De ahogy ezt kérdezted, az jutott még eszembe, és ezt nem fogalmaztam meg magamnak eddig, hogy biztos, hogy azért sűrítek bele ennyi mindent az életembe, mert hogy valami változott. Tehát most másfél éve nyitottam a galériát, csak ebben a fél évben csinálunk Art Marketet, Vienna Contemporary-t, Freeze Masters, Paris Photo, tehát hogy nem normális a menet, amit végignyomunk, és közben kiállításokat nyitok a galériában, és vastag kiadványt szerkeztek erre, és adok ki. Tehát, hogy biztos, hogy van bennem egy ilyenfajta sűrítés, vagy ilyenfajta habzsolása a dolgoknak, hogy minél több mindent próbálok belepasszírozni az életembe.
Viszont a sok ilyen szakmai teendő mellett több figyelmet fordítasz arra is, hogy közben a lelki, pszichológiai egyensúly az rendben legyen?
Tehát az, hogy én szerelemben élek, és hogy van egy fantasztikus társam, az alapjaiban változtatott meg mindent, hogy figyelnek rám, hogy én figyelek valakire, tényleg együtt vagyunk mindenben. Mert hogy vannak kutatások erre vonatkozóan, és ezek a kutatások azt mondják, hogy azoknak van esélyük túlélni tartósan egy daganatos betegséget, akik más tudatállapotba tudnak kerülni utána. Amit te mondtál a kérdésben, az tulajdonképpen egy más tudatállapotot jelent, amikor elkezdesz elengedni dolgokat, és elkezdesz máshova tenni hangsúlyokat. Nekem ez a más tudatállapot ez a munkában nem figyelhető meg. Tehát ugyanolyan tempóban, még ha nem is feltétlenül ugyanakkor a hatékonysággal dolgozom, mint dolgoztam előtte, és hogy ugyanúgy rá tudok stresszelni dolgokra, jó dolgokra és rossz dolgokra egyaránt. De hogyha van más tudatállapot, akkor az a más minőségű kapcsolataimban jelenik meg, és a gyerekeimmel is más a kapcsolatom a betegség óta, azt gondolom sokkal nyitottabb, sokkal oldottabb és őszintébb, és egészen más a párkapcsolatom is, mint amilyen nekem valaha volt. Tehát az, hogy szerelemben élek, és ez szimbolikusan ez a szerelem akkor köszöntött be az életemben, amikor az utolsó kemoterápiát megkaptam, és még 3 napot regenerálódtam utána, és tulajdonképpen a vasárnap vették ki a kanült, és én csütörtökön mentem el az első randevúra, és szimbolikusan akkor kezdtem egy új életet, és ez azóta is végigkísér. Ez egy más tudatállapot, és ez biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy én még most is itt ülök veled szemben, és hogy tervezhetek, és hogy megy előre az életem.
Ugye említetted, hogy a betegség alatt olvastad Máté Gábornak a könyvét, meg akkor ismerted meg a Simonton módszert. Azóta foglalkozol egy kicsit a személyiségfejlesztéssel valamilyen formában?
De egészen más a viszonyom saját magammal, azt gondolom. Tehát ezeket a könyveket nagyon gyakran kézbe veszem, mert hogy beszélgetek betegekkel, és ezek olyan alapkönyvek, amiket mindenkinek ajánlok, akiknek a diagnózisa valamilyen daganatos betegség. De hogy persze azóta is járok pszichológushoz, és azóta is próbálom az életemből kiszorítani azokat a dolgokat, amik már egyszer a betegséghez vezettek.
Említetted, hogy sokat beszélsz betegekkel, tehát azt vetted észre, hogy amióta te sikeresen leküzdötted ezt a betegséget, azóta sokan kikérik a tanácsodat, vagy hogy figyelnek az ezzel kapcsolatos véleményedre?
De amikor én beteg lettem, akkor én nagyon kerestem azokat a túlélőket, akikből erőt lehet meríteni, akik legyőzték a hasnyálmirigyrákot, vagy bármilyen más daganatos betegséget, és ezzel kimentek a napvilágra, nem találtam ilyen túlélőt. Én meg azt gondoltam, hogy nekem feladatom, hogyha én ezt túléltem, és hogy erre valamilyen stratégiát kidolgoztam, akkor ezt átadjam, vagy csak mutassam magam, mert abból, hogy látszik, hogy vannak olyanok, akik túlélik ezt a betegséget, az nagyon-nagyon-nagyon sok erőt adhat, vagy ad is sok mindenkinek.
Ugye ebből az élményből, amin most keresztül mentél, ebből egy dokumentumfilmet is készítettek. Ez hogy jött ez a gondolat? Vagy miért mondtál erre igent?
Amikor az első kemoterápiás kezelést kaptam, akkor keresett meg Dél Ázsia dokumentumfilm rendező, és elkezdtünk beszélgetni, és a második kezelése már ott voltak nálam. Őt nagyon érdekelte az, hogy a rák milyen módon változtatja meg a viszonyrendszerét a betegnek a társadalommal, milyen módon változtatja meg a családdal. Én meg már addig is sokat beszélgettem a Bodóki Györggyel, és hogy ő pedig azt mondta, hogy Magyarországon annyira rossz a betegséghez való hozzáállás, a rákhoz való viszonya a társadalomnak, hogy an alapfeltétel lenne a jobb életkilátások biztosításában, hogyha ezt lehetne változtatni. Tehát a magyar ember meghallja a diagnózist, akkor 95%-ban lefekszik meghalni. Az orvostudomány persze meggyógyítja ezeknek a betegeknek a nagy részét, csak jellemzően egy magyar ember az keveset tesz hozzá saját maga a gyógyuláshoz, illetve nek semmiféle kultúrája nincsen, és nincsen tudás sem a társadalomban arra vonatkozóan, hogy egy kemoterápiás kezelés hogy zajlik le, mivel jár, mennyire változtatja meg egy betegnek az életét.
És ők ezt szerették volna figyelemmel követni, hogy te ezt hogyan mész ezen keresztül?
De tulajdonképpen az én történetemben keresztül szerettek volna általános érvényű dolgokat megmutatni. És akkor nyilván gondolkoztam ezen egy ideig, hogy akarom-e, hogy engem olyan élethelyzetekben mutassanak, hogy beengedem-e az életembe a stábot, de úgy döntöttem, hogy igen, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a betegség időszakában.
Milyen értelemben?
Hát egyrészt, hogy ott voltak velem, tehát, hogy már az egy speciális dolog, meg hogy amikor forgatnak, akkor elkezdesz távolságot tartani, vagy én elkezdtem távolságot tartani a betegségtől. Erőt mutattam, ami visszahatott rám. Tehát sok minden volt benne, ami szerintem nagyon pozitív hozadék volt. Most pedig visszanézni a forgatott anyagokat, most értünk a végére a forgatásnak egyébként 4 év után, tehát tulajdonképpen most már csak a vágás is megvolt, van egy másfél órás véglegesnek tekinthető verzió, hang és a fényelés és évvégére kész van, de nekem nagyon-nagyon sokat tanulok a visszanézésből, és nagyon érdekes szembesülni dolgokkal, hogy látom a saját példámon is, hogy amikor benne vagy egy élethelyzetben, és azt felveszik, akkor óhatatlanul máshogy viselkedsz. Például felmerül az, hogy nem látszik, hogy nekem halálfélelmem van, hogy mikor van halálfélelmem. De hogy most így visszagondolva, persze, hogy volt halálfélelmem, csak amikor a kamera ott volt, akkor pont nem volt, vagy amikor a kamera ott volt, akkor azt elfedte valami más, vagy az nem volt lehetőség megmutatni, vagy éppen akkor ez nem fordult elő. Tehát, hogy a dokumentumfilm az egy nagyon-nagyon speciális műfaj, és az nem csak az én filmemre érvényes, hanem ugyanúgy érvényes a műtárgypiacot bemutató filmre is. És ezért is van a dokumentumfilm, hogy legyen mibe kapaszkodni, hogy ne csak a statisztikák 1%-át vagy 3%-át lássák a betegek, hanem lássák azt, hogy túl lehet élni ezt a betegséget, és azt is lássák, hogy kemoterápiás kezelés műtét után is teljes értékű életet lehet élni. Persze nem lehetett 100%-osan tudni, amikor elkezdtük ezt a filmet forgatni, hogy én ezt túl fogom élni. Mondjuk bennem nem voltak kételyek, vagy csak nagyon ritkán voltak kételyek, nem ez volt az én alapállásom, de hogy folyamatosan volt egy munka címe, hogy nem haltam meg, és hogy most lehet, hogy ez lesz a végleges. Még régebben vicceltünk azzal, hogy nem haltam meg a munka cím, és akkor a meghaltam lesz a végleges cím, de most már úgy tűnik, hogy ez így marad, és akkor maradunk ennél.
Ez azért tetszik nekem nagyon, mert sokkal többen szenvednek ilyen típusú problémákba, vagy akár a daganatos betegségekben, mint úgy általában gondolnánk, és azoknak viszont ez még az is lehet, hogy élet-halál közötti döntést eredményez.
Szerintem egyrészt nagyon fontos, hogy találjanak olyat, akivel leghitelesebb szereplő, aki túlélte, és valamilyen stratégiát kialakított erre, de hogy én azt gondolom, hogy aki már keresi, az már egy nagyobb esély a túlélésre, mint aki tényleg lefekszik és hagyja magát. De aki engem már keres, és aki keres, az meg is talál nagyon könnyen. Nem azt mondom, hogy az már félgyógyulás, de az már akar valamit. Annak már van egy olyan hozzáállása, ami nem szokványos, azt gondolom.
Gábor, mik a terveid a jövőre nézve?
Szeretnék biztonságos, nyugodt működést a galériának, olyan vásárokat és olyan kiállításokat, amik az általam képviselt művészek
pályáját is előre viszik, és hogy továbbra is alapvető célkitűzés, hogy jól érezzem magam abban, amit csinálok, és egészséges tudjak maradni. És én akkor érzem jól magam, hogyha azok, akikkel együtt dolgozok, szintén jól érzik magukat. Úgyhogy körülbelül ezek a tervek, nincsenek ilyen vágyak, hogy 5 év múlva én Art Basel-en legyek fix kiállító, vagy 2 év múlva, vagy Amerikában rendezzek nagyobb kiállításokat. Szépen halad minden előre, és hogy azt megtanultam, hogy óvatosan kell kivenni, mert megvalósulnak a dolgok, úgyhogy egyelőre inkább nyugalmat és egészséget szeretnék.
Az utolsó kérdés a podcastben mindig az, hogy arra kérem a vendégeket, hogy ajánljanak 2 fotóst, akik az életükre nagy hatással voltak. Egy külföldi és egy magyar fotóst, ez lehet kortárs, lehet klasszikus, aki nagy hatással volt, és örülnél, hogyha a hallgatók is megismernék őket. Akkor kezdjük a magyarokkal, közülük kit ajánlanál?
Egyértelműen az első, akit mondanék, Drozdik Orsid. Orsi egy fantasztikus képzőművész, aki a 70-es években egy nagyon jelentős fotós életművet is létrehozott. Egyébként azóta is fotózik folyamatosan, a Covid alatt is fantasztikus képeket készített New Yorkban. Most van egyébként a Mai Manóban egy nagy kiállítása pont ebből az időszakból, és őt állítjuk ki Londonban és Párizsban is az ősszel.
Szuper, és a nemzetközi merítésből kit ajánlaná?
A hálószobánkban ott van kinyitva mindig Helmut Newtonnak egy nagy szumója, úgyhogy amikor felkelünk, amikor lefekszünk, mindig elmegyünk mellette, mindig máshova lapozom, tehát hogy óhatatlanul is Helmut Newton az, akit elsőként kell említenem neked.
Ő egy legendás fotográfus, és január 13-ig még lehet Bécsben látni egy kiállítást tőle, ami egészen fantasztikus. Jó, Gábor, nagyon szépen köszönöm ezt a 2 szuper ajánlót, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és ilyen őszintén tudtunk beszélgetni, és minden jót kívánok a jövőre nézve.
Köszönöm szépen neked is.
Ez volt tehát a Vobcast 28. adása. Kérés, óhaj-sóhaj esetén állok rendelkezésre, keresetek bátran. Ne feledjétek, ha tetszik a műsor, Patreonon és egyszeri utalással is támogathatjátok. Minden hozzájárulást hálásan köszönök. Találkozunk 3 hét múlva. Sziasztok!